Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punks Not Dead Miklós. Kívánok, kedves hallgatók! Igazából szerettem volna a Beatles Michelle című számát lejátszani nektek. Hát MDNS Tamás nyilván, amikor elkészül jövő hétre a sporthírekkel, akkor biztos le fog játszani a Michelle-t, de sajnos a Klubrádió zenetárában ez a felvétel nincs meg. Végülis Michelle aranyozta be a napomat, ha lehet azt mondani, legalábbis félig aranyozta be, mekkora hülyeség ez már. Na de hogy ugye néztem a vízilabda mérkőzést, egy kicsit potyogtak a könnyeim, aztán néztem a birkozást, attól sem lettem nagyon feldobva, nem mondom, jó van, akkor műsorút egy kicsit megpróbálok szundikálni, de hát a sport az M4-en mondták, hogy 12.37, illetve 12.40-kor elkezdődik a női öttusa döntő, ami magyar érdekeltség, mondom, hogy jó, hát akkor ebből már nem lesz alvás. Egyébként sem szoktam sokat aludni, és hát elvesztettem azt a képességemet, hogy délután tudjak aludni. Szóval, hogy, és akkor neki láttam, és néztem, már tegnap is feltűnt a férfiaknál, szóval, hogy nekem azért ez egy kicsit fura, hogy ott egy kicsit poroszkálunk a homokban, aztán megállunk, és akkor lövünk egy ilyen lézerfegyverrel. Nyilván a klasszikus öttus azért nem így nézett ki, de mindegy, hát ez van, ezt kell szeretni, hát a lovaglás is olyan, hogy többet már nem lesz az olimpián. Na, és akkor elkezdtem nézni a női öttusa döntőt, és hát nagyon tetszett, tehát amikor az első lövésnél, az első lövőpontnál sikerült a francia versenyzőt utalérni és megelőzni, akkor azt gondoltam, hogy valami jó is történik ebben a napban, és aztán így is lett, tehát nagyon örültem, nagyon drukkoltam, és meg is hatódtam, amikor Gulyás Michelle beért a célba, és megszerezte az újabb magyar olimpia aranyt, de beszéltünk természetesen erről is, de nem erről fogunk beszélgetni, mert a műsor témája ma a szotüdülés, és lett volna egy vendégünk, képzeljétek el, de sajnos tegnap este jelezte a szerkesztőnknek, hogy egy ilyen családi program jött közbe, emiatt aztán nincs első megszorolunk, illetve az első megszoroló az lesz, aki tárcsázza a 24.06.95.3-at, vagy a 24.07.95.3-at, azt nem mondom, hogy az első megszoroló az lesz, aki a 06.30.30.95.3-as Viber számra üzenetet ír, mert abban a hang egy kicsivel nehezebben közvetíthető a hallgatók felé. Szóval Juan azt írta: az Annó Budapest 2024. augusztus 11-i adásában nyaralni megyünk a múltba, nem is akárhová, hanem a SZOT üdülőbe, mivel mind szakszervezeti tagok voltunk, ha másért nem, akkor azért, hogy a vállalat üdülőjét néhány évente használhassuk, vagy beutalót kapjunk valami tuti helyre. Zárójeles megjegyzés következik. Az első munkahelyemen emlékszem, hogy szerveztek be szakszervezeti tagnak, hogy fönn voltunk a munkai étteremben, a Szeged nagyáruház volt, ugye ott a negyedik emeleten volt egy ebédlő, és a dolgozók azok ott ebédelhettek, és valahogy így szóba került, hogy valami palacsinta volt, vagy valami, és akkor mondtam, hogy milyen jó lenne ebből még egy adagot, és akkor azt mondta valaki, hogy ha belépek a szakszervezetbe, akkor szerez nekem még egy adag palacsintát. Úgyhogy szeretem, természetesen korrupt voltam, és hagytam magamat megvesztegetni, és végül is aztán mondtam, hogy jó, hát egy fene. Akkor még nem tudtam, hogy az egész szakszervezeti mozgalom egy hülyéskedés, és aztán így beléptem, és szerintem még meg is van a szakszervezeti könyvem, persze ragasztottam rá egy szolidaritás matricát nem sokkal később, de hogy, na mindegy, zárójel vége, zárójel bezárva. Tehát itt hagyta abba a Juan. Tehát, hogy kapjunk valami tuti helyre beutalót, Mezőkövesdre, Hajdúszoboszlóra, Harkányba vagy a Balcsira, ilyen az egész család, olcsó a nyaralás, még ha fapados is, halancs is a sör, de nekünk így is jó. Önök a Balatont vagy a gyógyfürdőket preferálták, milyen volt a szállás, kellett-e mással osztozni a szobákon. Két hét volt egy turnus, milyen unalmas programokat szervezett a kultúros, és mégis miért volt az egész annyira szerethető, erről mesélnek vasárnap délután 2 és 4 között Punksnodded Miklósról, ha van kedvük, meg ha egyáltalán itt vannak a rádiókészülékek mellett, és nem, hát mondjuk odakint azért kellőképpen meleg van, tehát ahogy kiléptem, elindultam a rádiógyárba, és fölültem a bringámra, akkor azért nagyon éreztem, hogy ez nem az a hőmérséklet, amiben igazából jönni-menni kellene, de hát mindegy, be kellett jönni a rádiógyárba dolgozni. Szóval szót üdülőkről szól ma az Annó Budapest, és megvárjuk, míg az első hallgató előkerül, akinek van kedve velem beszélgetni, de mondom, szerintem mindenki nyaral, olimpiát is lehet még szerintem nézni, de hát nem vagyok túlzottan optimista. Ne, és hát aztán, amikor azt mondtam, hogy jó lenne, hogyha a Michelt játszanak, akkor kiderült, hogy az nincsen, mert akkor azt mondtam, hogy jó, ha a Michelt lejátszuk, akkor utána az egész műsorban szólhat na Beatles, de hát miután nem volt, úgyhogy elengedtük ezt, és miután múlt héten megígértem Daninak, meg magamnak, meg nektek, kedves hallgatók, hogy Doors napot tartunk majd akkor, amikor a következő Annó Budapest lesz, mert régen hallgattam Doors-t, akkor, és meséltem ezt a Ray Manzarek interjút, ami arról szólt, hogy Oliver Stone filmje hogyan tette tönkre azt a Jim Morrison képet, nem hogyan tette tönkre, hanem miképp ferdítette el, vagy miképp ábrázolta másként Jim Morrison-t, mint amilyen ő a valójában volt, akkor került szóba az, hogy esetleg majd Doors-ról fog szólni az Annó Budapest. Küldött Kardos Józsi nagyon sok cikket 1963-ból, a postás üdülőből, a szakszereti mozgalom indulásáról, tehát lehet, hogy megint egy ilyen egyszemélyes műsor lesz, vagy egyszemélyes műsor, vagy esetleg azt is lehet mondani, hogy egy ilyen beszélgető diszkó, időnként könnyűzenei felvételeket sugárzunk, időnként meg beszélek a mikrofonba, mert hogy ezért vagyok itt. És volt egy nagyon jó cikk, a Ritkán Látható Történelem nevű blogon találtuk, az volt a címe, hogy Szott üdülés nyaralás fillérekből. Az 1984-ben alakult szakszervezetek országos tanácsa a dolgozói szakszervezeteket tömörítő az egypártrendszer mintájára az egyetlen munkás érdekvédelmi szövetség volt hazánkban kezdi bevezetőjét a cikk. A szocialista ideológia alapja a hatalom a dolgozók kezében, mint egy szervezeti megtestesüléseként állt ki ebben a munkás jogaiért, és akkor itt kezd bele a cikkébe G-Tom 2020. augusztus 26-án, de egy hallgató van a vonatósan. Igen, napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! István vagyok!
Üdvözlöm, jó napot!
Hát akkor meséljek a üdülőről, a szót üdülőről?
Mindenféleképp egy. Hogy jutott beutalóhoz? Kezdjük az elején.
Nászútra mentem.
Ó, gratulálok.
Ez még valamikor a múlt század vége fele történt. Uh-huh. És hát nagyon gazdag nászútban nem gondolkodtunk. Munkahelyi ismeretségen keresztül kaptunk bükszékre a bányász szotüdülőbe. Egyébként színháznál dolgoztam, uh-huh. Úgyhogy semmi közöm a bányászathoz nem volt. De egy jó üdülőnek tűnt, úgyhogy elfogadtuk, és akkor ide mentünk el. Nagyon gyönyörű hely a Bükk őserdejében, és egy nagyon kellemes 2 hetet töltöttünk el ott.
Hogy utaztak oda?
Hát ugye, hogy?
Mivel utaztak oda?
A Trabant.
Saját gépjárművel, aha, jó, oké.
Trabant. Na és... Hát gondoltuk, hogy ott a sok bányász között, hát nem tudom, hogy fogjuk érezni magunkat, de mindegy, hát mi nem azért mentünk, hogy a bányászokkal, ha nem tudjunk. Ráadásul nekem akkor éppen Nászult. Egy ilyen hangép problémás időszakom volt, gyakorlatilag teljes hangdiétára voltam ítélve, tehát meg se szólaltam. Megkaptuk az asztalt, hogy hova üljünk, egy 4 személyes asztal, azt hiszem reggeli, ebéd, vacsora, teljes ellátás. Hát udvariasan köszöntünk, aztán csönd ettünk. Gondoltam, milyen kedves, idős bányász házaspár, tényleg nagyon szimpatikusak voltak. Hát a feleségem már azért csak szóval elegyedtek, és elég hamar kiderült, hogy ők se bányászok.
Ők se bányászok.
Közvetesen, akivel együtt ültem, ő egy filmes, elsősorban operatőr, de ilyen dokumentumfilmek rendezője is Schuller Imre volt.
Aha.
És mint kiderült, nagyon közös vonzalmunk van az opera iránt, sőt, az én egyik kedvenc régi magyar énekesem volt Závodszky Zoltán, akinek ő szintén nagy rajongója, és neki volt köszönhető, hogy a Závodszkyről egy portréfilm elkészült, aminek ő volt az operatőre.
Ja.
Na szóval azonnal volt közös témánk, a hangdíjétán azonnal feloldódott, és nagyon jókat beszélgettünk.
De a hangdíjétán nem az van, hogy akkor meg se lehetne szabad szólalni?
Elvileg igen, de hát ha egy ilyen szimpatikus ember ennyire közös téma van, akkor már azért szép halkan csak volt a beszélgetés. Szóval nekem ez a bányászat üdülő elsősorban ezt az élményt hozta, ez csodálatos, azóta is felejthetetlen, nagyon jó barátságot ápoltam a drága Imrével egészen a haláláig.
De akkor, amikor az ember éppen nem reggelizik, ebédel és vacsorázik a szatüdülőben, akkor mit csinál?
Hát nagyokat kirándul, a hely gyönyörű, tehát csodálatos volt. És összeismerkedtünk a helyi orvossal is, aki szintén egy nagyon speciális, érdekes ember volt. Mondott nekem akkor valamit, amin egy kicsit elgondolkoztam, és nem igazán tudtam hova rakni. Hogy nézi ezeket a nagy recce mezőket, hogy mindenki oda van, milyen szép sárga, meg kukoricán, de ő borzasztóan szomorú, mert ez a monokultúra, ez megöli a természetet. Hát akkor ez még nem volt annyira elterjedt gondolkodás. Én is azt mondtam, hogy nagyon szép egy olyan sárga mező, most már teljesen egyetértek vele.
És ez mikor is volt pontosan? Tehát a múlt században a
közepén?
90? Jó, tehát akkor volt egy nagy felfedezés, volt egy jó ismerettség, és volt ott is ismerkedési est az első napokban?
Hát volt, de azon mi már csak azokkal ismerkedtünk, akikkel együtt ültünk, tehát megtaláltuk a közös baráti kört, és ez programokban is általában együtt szerveztünk programokat.
Arra visszaemlékszik, vagy emlékszik, hogy milyen idő volt a nyaralás alatt? Nyaralás volt egyáltalán?
Nyaralás volt, nagyon kellemes, szép idő volt, az esőnk májusban volt, úgyhogy egy ilyen kora nyári, nagyon kellemes idő volt.
Milyen volt a koszt?
Jó. Jó, bőséges. Az egyikhez, megint csak egy konkrét élmény. Imre bácsi felesége állandóan egzeszíroztatta Imre bácsit, mindig így csinált, úgy csinált, ne ezt csinált, ne ezt csinált. És ezen a feleségem már elkezdett kuncogni, különösen amikor a káposztástésztát borsozta. Ne rakjál annyit rá, túl sok lesz. És akkor a feleségem annyira nevetett, hogy ilyen kis köhögésszerű tüneteket produkált. Látod, oda is ment.
De ön egyébként hogy eszi a káposztástésztát?
Gyerekkoromban cukrozva, azóta borsozva.
Borsozva. Borsozva és sózva.
Hát az már a kifőzésnél sózódik, egy kicsit rá nem teszek.
Azt tudja, hogy van egy olyan iskola, hogy cukor és só együtt.
Cukor és só?
Igen, igen.
Ezt nem próbáltam.
Képzelj el, hogy egyszer beköltöztem egy barátom, emigrált Karasó Györgynek hívják a lakásába, és kiment Londonba, én pedig beköltöztem a Főutca 37B-be. És amikor beköltöztem, akkor, mit tudom én, a barátnőmmel mondtam, hogy na jó, akkor most itt vagyunk, akkor főzünk egy kávét. Főztünk egy kávét, raktam bele a kávéfőző mellett lévő üvegből, azt gondoltam, hogy cukrot. És akkor megiszolgatjuk a kávét, mondom, ennek valami nagyon rossz íze van. És akkor lehet, hogy a kávéfőző már nem volt kifőzve, vagy régen volt bekapcsolva. Én rossz íze volt, mindegy, főzünk még egyet. Főztünk még egyet, megint beleraktunk abból a befőtes üvegben lévő, a kis befőtes üvegben lévő cukorból. És aztán megint rossz volt a kávé. Mi az Isten? Tettük fel magunknak a kérdést, és aztán nem sikerült, egy ideig nem jöttünk rá, és aztán kiderült, megkóstoltuk a cukrot, ami sós volt. És aztán aznap este beszéltem a Krassó Gyurival, és mondtam neki, hogy ez mi ez a hülyeség, hogy össze van keverve a cukor meg a só, és akkor mondta a Gyuri, hogy ők így eszik a káposztás tésztát. És
ahhoz készít tették
igen, elő. Igen, igen, igen. Igen, és hát azzal tettem én tönkre a kávimat, de ez egy ilyen mellékes történet volt, csak el akartam mesélni, hogy van, aki cukrossóval eszi.
Amúgy ez a cukorsó, ez könnyen összetéveszthető, az egyik kollégám 50 kiló húsból csinált cukros kolbászt, és ugye, hogy ment a kukába.
Bocsánat.
És a drága nagyanyám is sütött úgy rántott csirkeszabot, hogy...
Na de visszatérve Imrére és a feleségére, aki egrecíroztotta Imrét, hogy hát kevesebb borsot tegyen már végre a káposztás tésztára.
Így volt. De mondom, a barátság mindkettőjük haláláig kitartott. Nagyon sokszor vendégül láttak, amikor nekem Pesten volt dolgom, és a felesége még főzött is rám, szóval tüneményes házasság.
Felszolgálók volt, voltak, vagy sorbanállós konyha volt, vagy étkezés volt?
Nem, felszolgálók.
Felszolgálók voltak? Aha. És igen. Hát nyilván miután bányászüdülőnek számított, nyilván ilyen rendes adagokat adtak mindenből. Tehát azt gondolták, hogy majd egyszer lesznek itt. Lesznek itt. Mm. És kellett fizetni érte?
Hát azt kell mondjam, még a mi zsebünkhöz képest is olyan nagyon kedvezményes három voltunk, keveset.
De jól érezték magukat.
Nagyon jó.
Ez volt az egyetlen ilyen szatüdülés?
Igen, igen.
De jó emlékek vannak belőle. Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
Nagyon örültem a beszélgetésnek.
Én is örültem. Viszont hallásra. 24.06.953, 24.07.953. Önök mivel eszik a káposztás tésztát? Ez az Anno Budapest mai kérdése. Nem, természetesen nem ez, hanem az, hogy milyen volt a szotodülő, melyikben voltak, hol jártak, többször voltak, vagy össze voltak rakva egy szobában másokkal. Minden érdekel, mert én nem voltam szotodülőben, tehát jól bepalisztak a palacsintával az ebédlőben, de aztán azt hiszem, hogy semmi használt nem láttam a szakszervezeti mozgalomnak, és aztán szerintem még el is sinkófáltam a tagdíj befizetését, és lehet, hogy még ki is zártak a szakszervezetből. 24.06.953, lehet a 24.07.953, a Viberen is hozzá lehet szólni, meg persze az Annó Budapest Facebook oldalán is a mai szót üdülőkről szóló adáshoz. Halló, jó napot kívánok!
Hát jó napot kívánok, Márta vagyok.
Kész csók, Márta!
Én különben a káposztás tésztára visszatérve imádom borssal, meg sóval.
Igen, én is abban eszem.
De erről van szó, tudom.
De mindenről szó van, arról van szó, amiről beszélünk, azt kész.
Na, én azt szeretném mondani, hogy én nem vagyok olyan nagyon fiatal. Az apukám a Diósdi csapágyárban dolgozott, mint vezető volt. Aha. És én 5 éves koromban nyaraltam először Balatonföldváron. És ott, hát ingyenes volt, két hetet, minden második évben két hetet lehetett ott tölteni. És csak félre kellett rakni a zseppénzünket, hogy fagylaltot abból kaptunk.
Aha.
Úgyhogy oda hordták az evédet az üdülőben, ez magánháznál volt ez az üdülő, és oda hordták mindig az ebédet, úgyhogy hát gyerekek voltunk, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat.
De voltak tanárok, akik felügyeltek önökre, és egyáltalán hány gyerek volt ott?
A szüleimmel voltak.
Ja, értem. Tehát akkor kaptak gyakorlatilag egy házat a Balaton parton, ahol így el lehetett lenni.
Hát kicsit messze voltunk a Balaton parttól, de hát a szüleink nem nagyon élvezték annyira, de mi nagyon.
A szülőknek mi volt a bajuk?
Mindig előttünk, és emlékszem, hogy a Balatonföldváron volt egy kertmozi.
Igen.
És a szüleink oda mentek moziba.
Önöket meg otthon hagyták?
Hát igen, és ott azt kitomboltuk magunkat, de le is buktunk, úgyhogy.
Hány gyerek volt még önön
hát
kívül?
Hát igen.
De mondom, hány gyerek volt?
Csinálnak sok minden.
Hány gyerek volt ott önön kívül?
Hát minden szülő egy-két gyerekkel jött, úgyhogy nagyon sokan volt.
Jó, sok szülő és sok gyerek volt.
Igen. Hát a Diózsi csapágyárban, aki dolgozott, az oda kapta a beutalóját, és oda ott gyűltünk össze.
Gondolom ez volt az...
Ismerkedtünk meg egymással.
Gondolom ez volt élete első találkozása a Balatonnal.
Az volt az 5 éves koromban.
A akkor az már szerencsés, szerintem én egy kicsivel később, talán amikor elsős iskolás koromban a Szigligeti útrőtáborban, hát akkor még kisdobos, útrő és kisdobos tábor volt, szerintem oda vittek el, és arra emlékszem, hogy akkor még volt a Balatonban kecskeköröm, lehetett találni.
Akkor mentünk Tihanyba.
Aha.
Átmentünk hajóval Tihanyba, és ott a kecskekör, meg tessék. Igen, és borzasztó csúszós volt, mert meg hénár volt a Balatonban, amikor fürödtünk, úgyhogy nagyon, nagyon kellemetlen volt, meg hát mondom, csúszott a kő, mert békanyál, vagy nem tudom, hogy nevezik azt, mi volt ott bent, de mondom, rettenetesen sokat csúszkáltunk. Aztán után később meg vettünk gumimatracot, és akkor aztán hazaj volt.
Vettek vagy béreltek?
Képzelj el, hogy vettünk egyet,
aha.
Aztán nagyon sokat összedeztünk,
hát, hogy
a testvéremmel, hogy most ki megy, ő vagy én.
Arra emlékszik, hogy ki főzött?
Oda hordták az ételt.
Na, még ráadásul. Aha.
Igen, jó. Igen. Úgyhogy nem kellett. És annak idején, amikor ez történt, akkor emlékszem, hogy voltak ilyen lemezek.
Hanglemezekre gondol? Hanglemezekre gondol? Nem.
Hát igen, lemezjátszó, meg lemezek, bakelit lemezek voltak, és arra mulattunk ott.
Gyerekként. És felnőtt korában?
Igen, gyerek. Hát kérem szépen, most is szeretek mulatni, úgyhogy régen is szeretném.
Nem, egy jó mulatás, ez így vasárnap délután 2-4-ig a legjobb szórakozás.
Igen.
És aztán felnőtt igen. Korában nem volt szott dülőben?
Felnőtt, hát nem is tudom, hogy hát, dehogy nem.
Na, tessék.
Hogyha szott üdülőnek lehet nevezni,
hát
a belügyminisztérium üdülőjében Balaton Lellén.
Az biztos.
A gyerekem már akkor megvolt.
Uh-huh.
Akkor már 22-23 éves lehettem. És ott nyaraltunk, igen. Ott is 2 hetet töltöttünk.
De akkor bírták a nyaralást.
Hát igen, úgy igyekeztem megoldani a dolgokat, hogy minden évben legalább 1-2 hetet elmenjünk itthonról.
Mikor volt utoljára Balatonon?
Tavaly voltam vitorlázni a Balatonon a barátokkal.
Ó, az igen. Azt azért irigylem.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm, hogy hívott. Kész sokan, viszont hallásra.
Minden jót kívánok.
24.06.95.3, 24.07.95.3, szott üdülőkről szól ma az Annó Budapest, és persze a Klubrádió és az Annó Budapest Facebook oldalán is hozzászóltak a hallgatók. Például azt írja az egyik hallgató, hogy az én édesapám hosszú évtizedeken át keresztül dolgozott, ritkán vett ki szabadságot, és az egész munkássága idején tisztességesen fizette a szakszervezeti díjat. Aztán valamikor nyugdíjba menete előtt pár évvel szott üdülő beutalást kapott, mehettek anyám a pihenni. Óriási volt az öröm, a várakozás, a készülődés, amikor is jött a meglepetés. Visszakérték a beutalót, mert egy elvtárs, akinek éppen ebben az időben volt csak ideje, igényt tartott erre az időre a beutalóra. Keserű volt a pirula, de azt is le kellett nyelni. Apám, aki ugyan a munkásosztályhoz tartozott, de soha nem lépett be a kommunista pártba, nem volt egyenlő azzal, aki tagkönyvvel rendelkezett. Nagyon-nagyon sajnáltam őt, azért is, mert azokat a buszokat vezette totálisan, buszokat vezetni, totálisan egészségrontó volt, később pedig a hungarokamionnál balesetet szenvedett, és éveken keresztül sérülten dolgozott. Ez persze csak egyetlen példa arra, hogy milyen is volt anno. Egy másik hallgató azt írja, így bizony, egy alkalommal én is voltam májusban és októberben a Balatonon, mert nem akadt rá páciens, és nem akarták visszaküldeni, mármint a beutalót, azt mondta az SZB titkár, azok szereti bizalmi, azok kedvéért, akik nem tudják, ha visszaküldik, legközelebb kevesebb beutalót kapnak. Illetve azt írja még Ilona, hogy minden évben voltunk gyerekkoromban évente a családdal, gyerekek évközben, gyereküdülőben, soha nem ismertették így a házirendet. Édesapám egyszerű MÁV dolgozó volt, felnőttként szintén szakszervezeti beutalóval voltam a Tátrában, Jugoszláviában. Illetve azt írja Tóth Károly, hogy néhány napja volt a házassági évfordulónk, az 52. Esküvőnk után 1972. augusztusában az akkori munkahelyem, a fővárosi műszerkészítő és javítóvállalat szakszervezete valamilyen titokzatos módon a kezembe adott egy kéthetes szeptemberi beutalót teljes ellátással a Balaton-aligai párt dülőbe. Köpni nyelni nem tudtam, közöm nem volt az MSZNP-hez, ráadásul már a szabadságom is csak néhány nap volt. A főnököm közölte, vegyem úgy, hogy ez a cég és a szakszervezet NASZ ajándéka, a hiányzó napokat kiírhatom fizetetlen Szabira. Nos, feledhetetlen élmény volt, háromból választható menü, önköltséges kávé, tejszínhab, hetente két filmvetítés az ebédlőben, nagy vitorlás, amit csak egyszer próbáltunk ki, mert a párom kereste a szél alatti oldalt, a megkönnyebbülés véget, nyilván hányja kellett. Próbálom értelmezni a mondatot, igen, azt már csak utólag tudtuk meg, hogy ez volt állítólag az első alkalom, hogy a szakszervezet lehetőséget kapott a beutalók osztására Balaton-aligára, illetve azt írja Krisztián, Balaton-almádi pedagógus üdülő, gyönyörű fekvés, jó konyha, 10 nap boldogság. 24.06.953, tehát 24.07.953, önök melyik szott üdülőben jártak vagy nyaraltak? Erről is szól ma az Annó Budapest, és már be is készítettem egy 1974-es írást, legtöbbet a szott üdülők nyújtanak, szeptemberben is üdülhetnek iskolások a Balatonnál. Erről írt a Somogy megyei hírlap 1974-ben. A szerző C.T. volt, aki avval kezdi az írását, hogy a Balatonhoz érkező üdülők túlnyomó többsége a déli somogyi partot keresi föl. A Balatonnál 53 ezer ágy várja a pihenni, fürödni, illetve szórakozni vágyókat, illetve a hallgatót. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, jó napot!
Én András vagyok.
Üdv, András!
És következőket szeretném elmondani.
Igen.
Én többször voltam szottüdülőbe, uh-huh. Érdekes módon, mert az én párom gyors és gépíróként végzett. Uh-huh. Én bányavillanyszerelőként végeztem, és ugye mi mind a ketten szakszervezeti tagok voltunk.
Igen.
Eredendően. Aztán mi úgy kerültünk össze második házasságunkba, hogy akkor már mind a ketten a hadseregbe dolgoztunk, a párom gyors és gépírónőként. Uh-huh. Ő továbbra is megmaradt szakszervezetként, én pedig hivatásos katonaként.
Értem.
Na most mind a kettőnknek volt egyfajta jogosultsága ilyen
üdültetés.
És mi éltünk is vele. Többek között ugye az első üdülésünk Miskolc-Szapolcán volt, uh-huh. az egyetemvárosba. Én annyit tudok elmondani, hogy többször voltunk, tehát mondom, Földváron voltunk, Sorton, tehát nagyon sok helyen voltunk mind a kettőnk révén, mert vagy szott üdülőbe mentünk el a páron szakszervezettagságra révén, uh-huh. vagy én mint hivatalos katona valamelyik honvédüdülőbe.
Ja, honvédüdülők, ezek voltak a honvédüdülők. Aha, rájöttem, értem.
Igen, én azt tudom mondani, hogy a világ legszebb dolga volt az az idő, és a kollégáim részéről volt egyszer egy visszajelzés, egy ilyen irigyfaktor volt, uh-huh. hogy mert a cseh bandiék mindig elmennek üdülni.
Aha, nyilván.
És akkor a személyügyes kollega mondta nekik, hogy miért ti jelentkeztetek? Nem. Hát akkor hogy mentetek volna el? De mi mindig jelentkeztünk, és én most azt mondom, hogy én nekem egy szavam nem lehet, mert a programok, a különböző, tehát az üdülés keretén belül szervezett programok, olyan élményeket adtak, hát vittük a gyerekeket is, aztán később az unokákat.
De milyen programok voltak ezek?
Mindenféle kirándulás, tehát például a Pannonhalmára.
Ja, a legszebb, igen.
Akkor tehát rengeteg helyen voltunk. A tojás paradon mesternél, már nem emlékszem, tehát nagyon régen volt. De én azt gondolom, hogy az étkezésről, olyan módon tisztességes volt az ellátás, hogy az embernek igen nagyon vigyázni kellett, hogy nehogy 20 kiló plusszal menjen a két hétvégén.
Az igen.
És aztán nagyon szomorúan láttam, amikor ezeket a honvédülőket, illetve bányászi dülőket, mert ugye a bányászok is egyfajta módon meg voltak becsülve.
Persze.
Egyfajta módon, magas szinten meg voltak becsülve.
Meg.
Tulajdonképpen elkótyavetjélték, és ma nem tudom, hogy van-e helyette valami.
Tudja, mi van? Semmi nincs helyette. Igen, egy másik szót mondott Dániel a üvegfal túloldalán, de hát az nem rádióbarát verzió, valóban nincsen. És éppen nézegettem egy cikket, tehát ott azért ezeket az üdülőket rendesen ellopták, tehát azért legyünk őszinték. Hát itt a privatizáció során nem volt egy szép dolog, hát valóban nincsen. És arra emlékszik, hogy mi volt a jelentkezés módja? Ki volt függesztve egy papír, hogy jó napot kívánok, kedves dolgozók, jelentkezzetek. És akkor menni kellett a szakszervezeti bizalmihoz.
A különböző területeken, tehát ugye a szakszervezeti tagoknak is, hogy mire lehet jelentkezni, meddig. Uh-huh. És akkor akinek az volt a kedvező, hogy mondjuk üvesebb idővel, akkor arra az időszakra jelentkezett.
Aha.
Sőt, mondok egy érdekes dolgot.
Na.
Mert ugye egyfajta módon nemzetközi volt ez a szocialista táboron belül.
Igen? Teszem fel a kérdést.
És ebből adódóan el lehetett jutni mondjuk egy bányásznak, vagy egy katonának a Csehszlovákiába, Szlovákiába, Jugoszláviába, ide-oda, de hát nyugodtan nem nagyon lehetett menni.
Hát igen.
De ez is biztosított volt. És akkor most így a végén, hogyha nem lesz egy picit pikáns ez, amit mondok, azt tetszik tudni, hogy hívták annak idején a németeknél a szott üdülőt?
Nem.
Elbaszott üdülő.
Ja, értem, igen. Köszönöm szépen, tehát tudom, tiszaszott, rábaszott, tudtam, hogy a következő az ez lesz, sejtettem egy kicsit, de hát mindegy.
Én köszönöm, hogy meghallgatott, és én azt tudom mondani, hogy én személy szerint visszasírom azokat az időket.
Nincs kétségem felül. Mondja, András, és maga hogy lett bánya villanyszerelő?
Úgy lettem bánya villanyszerelő, hogy ugye annak idején ilyen egyenes menet volt egyfajta módon egy embernek a pályáján.
Aha.
Az én szüleim szegények voltak. Én két helyre jelentkeztem, Székesfehérvár a rádió tévéműszerintek, uh-huh. és Várpalotára a MÜM 305-ös Vájáriskolába bánya villanyszerelőnek.
Aha.
És akkor az apám elbeszélgetett velem, azt mondta, hogy fiam, jó lesz neked itt Várpalotán, mert helyben vagy, nem kell kollégiumba menned, és ez is egy tisztességes szakma lesz itt helyben. Valahol igaza volt, de azért a két szakma között óriási különbség volt.
Hát hogyne, de a bánya villanyszerelő miben különbözik egy sima villanyásztól?
Hát sokban.
Na.
Ugye azért a bánya az egy speciális terület, és fokozott veszélyeket rejt. Ott lehet azt mondani, hogyha egy villanyszerelő hibázott, akkor emberek életébe került, vagy a sajátjába.
Az igen.
De nem sokáig voltam, mert ugye annak idején az volt a rend, az ember elment ipari iskolába, meg volt a helye, hogy hova megy dolgozni, utána rövid idő után bevonultatták sortatolának,
uh-huh.
és utána kezdődött az, hogy már tervezhetett jövőt, mert abban az időben még aki nem volt katona, azt nem nagyon tekintették embernek. Egyébként én 66-tól 68-ig voltam sorkatona.
Aha, akkor még két év volt.
Így van.
És aztán, tehát akkor már nem is szeret le, hanem tovább szolgáló volt, benn maradt a hadseregben, és akkor...
Nem, akkor még leszereltem, uh-huh. mert olyan élmények éltek, ami ami igazából nem tetszett. Két évet voltam civil, két év után mentem vissza, és utána 25 évet szolgáltam, és azt tudom mondani, büszke vagyok arra, amit elértem, és az életemet újra kezdhetném.
Igen.
Akkor megint ugyanazt csinálnám.
Hát talán ezt a kitérőt kihagyná, tehát akkor lehet, hogy egyből inkább katonának menni, és nem menne el bányavillanyszerelőnek?
Hát az adott volt, az egy alapot adott a későbbi életemhez.
Ja, értem.
Mert ugye az volt a sorrendben az első bányavillanyszerelő, sorkatonaság, leszerelés, utána egy másik szakmába helyezkedtem el, varrogépműszerét lettem
az igen.
A Vörös Október ruhagyárnál, és kis kitérő után
mentem
vissza a hadseregbe.
Jött a sereg. De hát akkor ért mindenhez. Köszönöm szépen, András, hogy hívott. Jó egészséget kívánok.
Önnek is, és köszönöm szépen, hogy meghallottam.
Viszont hallásra.
Minden jó.
Szót üdülőkről szól ma. Az Annó Budapest azt írja az egyik hallgató, Gabriella, hogy kedves Miklós, 10 évesen voltam először nyaralni Szót üdülőben Parádfürdőn. Ráadásul először voltam a szüleimtől távol. Sok programon vettünk részt, Kékestetőre is onnan jutottam fel. Kötelező volt megadott időben levelező lapot írni a szülőknek, még megvan. 15 évesen Csehszlovákiában voltunk anyukámmal, apu is befizetett magának, nélkül nem mehetünk volna, de a házi állatokat nem lehetett otthon hagyni. A legemlékezetesebb Szót üdülés a Bolgár napos parton volt a férjemmel 1990-ben. Teljes ellátással, programokkal, akkor ültem először repülőn, Bulgáriában üresek voltak az élelmiszerüzletek. Nagyon szerettünk volna édeséget venni, de összesen egyfajta dobozos zselés bombont sikerült beszerezni. Várnában az utcán árult egy néni házi süteményt, abból is vásároltunk, mert nagyon hiányzott az édesség, ebben én magam is szoktam időnként így lenni, és olyankor rájárok a más csokoládéjára az ingatlanban. Majd mindjárt visszatérek, valaki azért mondja el, hogy nyelvi nehézségeket hogy sikerült mondjuk leküzdeni adott esetben Csehszlovákiában, vagy Bulgáriában, vagy voltak esetleg oda telepített magyar kollégák, vagy ilyen magyar ügyintézők? Ez csak egy kérdés, ami eszembe jut. Halló, jó napot kívánok!
Halló, szia, Lutring Magdolna.
Szevasz,
halló! Képzeld el, hogy mi ingyen nyaraltunk, mert az unokatestvéremnek, Hites Jutkának a anyukája, a keresztanyám, az szakszervezetben dolgozott, és akkor Balaton partra mentünk, Zamárdiba, és ott volt egy üdülő, és annak volt egy ilyen szerszámos melléképülete, volt ott két dikó, és akkor ott voltunk körülbelül egy hétig. Szerintem 2-3-szor legalább ott voltunk ingyen nyaralni. Úgyhogy ez vicces, és az utcán arra emlékszem, hogy láttuk a nagy fehér autóban a Frenreist Károlyt, egy ilyen nyugati autóban, meg ott volt a vízparton egyszer. Fú, hogy hívták a Fabulon lányt, mondjad?
Nem tudom.
Pataki Ági,
Pataki Áginak hívják. Mondom, Pataki Ági! Pataki Ági.
Igen. Az előbb már tudtam, csak most nem jutott hirtelen izgalmamban eszembe. És képzeld el, hogy ugyanabban a fürdőruhában ott pózolt, amiben volt a reklámban, egy gyönyörű volt, és csak azon lepődtem meg, hogy nem is magas.
De Frenre, ezt miről ismerted meg?
Hát a Pataki Ági ki volt plakátolva az egész országban, mindenhol.
Nem figyeltél meg? Azt kérdeztem, hogy a Frenre ezt... Azt kérdeztem, ja, hogy a Frenreist miről ismerted meg.
Hát, hogy jártunk a koncertekre.
Ja, értem.
Hát persze, hát ráadásul azt is, azokat a jegyeket is a keresztanyám szerezte Tatabányai Népházba, és akkor volt ilyen, hogy Halói Balaton, és az összes Illés metró, meg a...
Tényleg.
Akkor Cini, mindenki fellépett, Kós Jánostól kezdve, Hofi Géza is fellépett, és... akkor még nem volt ismert, és kezed, én nagyon tapsoltam, és nem volt sikere még, nagyon érdekes volt, de nagyon jó volt. Aztán várjál, még voltam, mikor az apukám meg a Tröszben dolgozott, mint bérelszámoló, és akkor voltam többször is a Balatongyöröki gyereküdülő, az annyi volt, hogy a nagy üdülő mellett volt egy sátortábor, és a saját tanárnénéink voltak ott a vezetőink, és akkor ilyen úttörő ruhában volt, tehát nyakkendőben voltunk, És akkor még arra emlékszem, hogy volt ilyen vetélkedő is, ki mit tud, és akkor az egyik jövendő osztálytársammal jártunk együtt énekarra, Bányász kórusnak a gyerekkórusába, Tatabányára, és akkor ott énekeltük a Massachusetts 2-t, arra emlékszem, de az vicces volt, hogy mi tényleg vadinnyen voltunk a Balatonon egy hétig körülbelül, mert ott az mindig kiosztották a szakszervezeti dolgozók gyerekeinek azt a ilyen nagyon lepukkant házikó volt, és ilyen vizes meg minden, de hát minket az nem zavart.
Ja, persze, Balaton amúgy is vizes, úgyhogy nincs jelentősége.
Igen. Köszönöm szépen a műsor.
Szevasz!
Ja,
szia! Köszi. Volt tényleg ez a Halló Balaton, de hogy azok hajón zajlottak ezek a koncertek, vagy itt-ott voltak egy ilyen fellépések? Egy újabb kérdés, amire keresem a választ. Azt írja Gabriella, köszönöm szépen, hogy Bulgáriában telepített kísérőnk volt minden nap. Más kirándulás, külön autóbuszban voltunk, nem volt szükség nyelvtudásra. Csehszlovákiában oroszul próbáltam megértetni magamat az üdülőben, írta Gabriella. Köszönöm szépen a kiegészítést. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó vagyok az?
Igen.
Szervusz, én Józsi vagyok.
Szevasz Józsi, nagyon üdvözöllek, mi újságban?
Hát csak hozzászólni kell ehhez a szolgtudüléshez, mert nekem is volt benne részem.
Hallgatlak.
De nem felnőtt fejjel döntöttem úgy, hogy most szeretnék szakszervezeti tag lenni, és most ezt üdülésre váltanám aztán 8 év múlva be, hanem nekem anyám intézte, hogy az akadémiának, tehát az MTA-nak az üdülője, az Balaton Világoson volt.
Aha.
És úgy intézte, hogy ő az apámmal együtt nem megy be, tehát azt a jogot, uh-huh. De cserébe ők engem bevisznek, mint a gyereküket. És így kétszer is jutottam ebbe a hát akkor szuperszínvonalnak számító hát Balatonvilágosi üdülőbe. Uh-huh. Tényleg gyönyörű volt, egy hát nem tudom, 100 méter hosszú zavartalan part, mint a Wolfpáj, gyógy, gyönyörű szép, két stéggel, egyiknél föld volt töltve, másiknál mélyebb uh-huh. volt a víz, addig lézengtek az emberek, akadémikusok
voltak. Sok akadémikus ott lézengett.
Ja, volt egy nagyon, nagyon megkapó fazon, aki mai napig is látok időnként után, hogy el nem választható a szivarjától, Radnóti, irodalom történész.
Ismerem.
És ő akkor is ott szivarozott a parton, más nem tett, ez csak gatya volt rajta, és akkor volt egy ismerkedő hely, amit hát ilyen rattan bútorokkal, nem is hogy ezt a fonnokkal rendeztek be, akkor az divat volt, meg jó is volt. Meg ahol nem jutott, oda került kemény szék. És akkor ott tényleg fejedelmi ellátást kaptunk, stb. És én voltam a legidősebb gyerek, uh-huh. ezért a harmadik nap azon kaptam magam, hogy én vagyok a gyerekfelügyelő.
Uh-huh.
Hát a faházban, ahol a gyerekek voltak internálva, ott ugye én voltam a főnök, és hát mivel jó ember vagyok, ezért nem
jó főnök voltál.
Használtam ezt ki, hanem pingpongozit, az ott tanítottam őket, akkor üzembe helyeztük az elzárt, mert szekrénybe volt elzárva a 40 kilós fekete-fehér tévé, uh-huh. ott az üvegszekrényből jön, akkor hozzám én az M1-hez, és akkor sikerült behozni az M2-t analóg antennával, úgyhogy valaki állt a szoba sarkába, és mondtam, hogy nem mozdulj, mert úgy jön az adás, és akkor ott volt rajzfilm, tehát ilyeneket intéztem nekik, uh-huh. és a végén úgy jöttem el, hogy külön oklevelet kaptam, hogy milyen jó fej vagyok, tehát a nevelőnőktől, meg akik voltak itt felügyelő nők, oklevelet kaptam, hogy bármikor jöhetek ide vissza, és hogy foglalkoztam a gyerekekkel, és stb. Na de ez volt, de amúgy teljes ellátás volt, kaptunk reggelit, ebédet, vacsorát, és következő évben már nulladikosként mentem KISZ táborba, ami Balatonfenyvesen volt, szóval azzal tudom összehasonlítani. Hát ott tényleg ott be voltunk 16-an zsúfolva egy faházba, vigyázva lehetett aludni a második emeletes ágyakon, és ott volt reggel másfél órás fejtágító, meg délután is egy, hogy kádárestás így, mi tett, hogy tett, miért tett, jót, stb. Ez volt délelőtt, és délután is, hogy, és akkor volt egy fél órás vita, hát ultiparti nem volt, de majdnem. És hát ezekből sajnos semmire nem emlékszem, csak az oda és visszavezető utakra, hogy menni kellett ezekre a szarokra, hogy ott mi hangzott el, azt nem tudom, de biztos sok okosság.
Sokat nem vesztettél vele?
Hát, de valahogy az iskolai kisbizottságban is, tehát ez valami vezetőképző ízű lehetett, arra jutottam, és a legjobb az volt, hogy a konyásnégyék megsajnáltak minket, de kevés volt a kaja ott, és éjfél után még kiraktak annyi zsíros kenyeret lillahagymával, paprikával, annál jobb étel mai napig nem tudnék neked mondani.
Hát talán a káposztás tészta, ha már szóba került ma.
Na de figyelj, aki a káposztás tésztát, és most mondom, hogy az ételbe, aki megcukrozza, az bűncselekményt követ el. A bűncselekményt követ el, nem szabad megcukrozni. Hát hogy jön
ahhoz a káposzta, hogy megcukrozza bárki?
Hát borzasztó. Akkor az a granulimorsat is megcukrozza, vagy nem tudom.
Figyelj, hírek jönnek. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Vagy van még sztorid?
Nem, hát ezt mindenki foglaltok bele a hírekbe, hogy nem szabad megszukozni a káposztást. Ha már elragadtattuk magunkat, hogy ilyet csináljuk.
Rendben van. Jó van, köszi, hogy hívtál. 24-06-953, 24-07-953, hogyan vasalunk pólót, rakunk-e cukrot a káposztás tésztára? Ezek a mai Annó Budapest kérdései. Egyébként meg a szatüdülőkről szól a műsor. Annó Budapest!
A tényleg szerint vásároltuk valószínűleg.
Pénzem sose volt rá, dehogy.
Dehogy nem volt.
Mondom, hogy nem volt. Mert mindenféle hülyeségekre költöttem. Italra, kábítószerre, ilyesmire. Vicceltem.
Ah, nem hiszem.
De. Na jó, minden.
Milyen kábítószert vásárolt?
Jaj, ne, Gabriella, ne hozzon már zavarba.
Igen.
Elnézést! Jó napot kívánok!
Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. A mai műsor a szott üdülőkről szól, 24-06-953, illetve 24-07-953 a telefonszámunk, Viberen a 06-30-30-30-953-as számon értek utol bennünket, de hát egy új frontot nyitottunk, tehát a káposztás tészta kérdésében, ugye bemondta Kárpán János is a hírekben, hogy a káposztás tésztát meg kell borsozni, ugye ezt kérte az előbb tőle az egyik hallgató. Ennek körül egyébként Gabi nem hitte volna, azt írja, hogy nem hittem volna, hogy bemondja, de nagyon tetszett, illetve hát Éva is azt írja, hogy imádom a humoratokat. Jó volt a hírekben, hogy a káposztás tésztát meg kell borsozni. Szerintem is írta Éva, és hát az új front ebben az, amit az Annó Budapest Facebook oldalán látok. Szegény Dániel olyan annyira telefonálgat, hogy nem biztos, hogy tud rám figyelni. Szóval azt írja Szász Judit, hogy a káposztás tészta fahéjjal vagy kakaóval nagyon finom. Szóval jött is szerkesztő árva Brigitta, hogy ez milyen lehet. Én mondtam, hogy én nagy fahéjas vagyok, tehát, hogy nyitott vagyok, mint az égbolt fahéja kapcsolatban mindenre, és nem tartom kizártnak, hogy jó lehet, a rizskását is megszoktam cimettel szórni, de hogy a káposztás tészta fahéjjal vagy kakaóval, hallottatok ti már ilyet, esetleg írjátok meg, vagy hívjatok fel 24 06 95 3, illetve 24 07 95 3, de visszakanyarodva még egy kicsit a műsor témájához, azt írja Vilike, hogy sajnos apukámnak volt egy kis faházas horgász stégje Dömsödnél, meg van még a Somlyó-szigeten, ezt én kérdezem a Vilikét, hogy már akkor leugranék, ami nem is igazi sziget, csak úgy hívják, úgyhogy gyerekkoromban mi sajnos nem voltunk szott üdülőkben, és egyébként sem sehol máshol, csak is ott a Kisdunán volt a nyaralás és minden évszakolás. Azóta és utálok minden olyan kimozdulást olyan helyre, ahol nincs víz, gáz, villany, angol WC és fürdőszoba. Maximum csak szúnyog felhők. Mire aztán mehettem volna magamtól, addigra már nem volt szot, írja a hallgató, és egy hallgató van a vonal túlsó. Jó napot kívánok! Halló!
És Miklós, én Lajos vagyok.
Hello Lajos, szia!
És tisztelettel jelzem, hogy én cukorral eszem a káposztás tésztát, továbbá meg is borsozom természetesen.
Uh-huh.
Az első, amit nyilván majd a szotüdőésre is rátérnék, csak azért ezzel a káposztás tésztával kapcsolatban, hadd mondjam már el, hogy szerintem nem elegáns dolog kötelezően előírni azt, hogy ki hogyan egyen bármit.
Hát persze, de ki írja elő? Tehát az, hogy mondja az előző...
Aki azt mondja, hogy meg kell borsozni.
Hát figyelj!
Az, aki azt mondja, hogy bűncselekményt követel, aki cukorra leszi.
Jó. Próbálj meg kicsit könnyebb.
Nem, nincsen semmi komoly mögötte, csak úgy mondom, hogy...
Biztos, hogy nem fog senki sem pofonokat osztogatni azért, hogyha valaki megcukrozza, vagy cukrozza, vagy hát, fahéjazza, vagy kakaózza.
Telefonon keresztül ez elég nehéz is volna.
Persze.
De még annyit hadd tegyek hozzá, hogy egyébként kíváncsi vagyok, hogy azok, akik ennyire tiltakoznak a cukros káposzta tészta ellen, azok vajon a káposztás rétest azt hogyan eszik? Ami szintén dísztelt káposztával
igen,
készül.
Igen, pontosan.
Vagy azt a vörös káposztát, dísztelt vörös káposztát, amit mondjuk főleg ilyen ünnepek, karácsonytájékán divasülthöz vagy pulykához adnak, amiben mazsolát is raknak, meg patacilvát, tehát cukros az is. Úgyhogy tehát a káposzta az szerintem dínsztelt formájában is ehető cukorra.
Finom a káposztás. És azon gondolkoztam, hogy mivel szokták még egyébként a káposztát keverni rétesben? Mert van oké káposztás, de hogy káposztát valamivel szokták keverni, nem? Tehát úgy, mint ahogy
szerintem
van
nem.
Tökös mákos.
Szerintem a tökös mákossal keveri, igen, mert az más, ott az a...
Az más, tök, persze.
Hát az is megoszlik, hogy sütőtök-e vagy, vagy főzőtök, de az az ilyen. De hát szokták, mit tudom, ilyen almát dióval, meggyel, tehát én káposztás rétesről nem tudom, hogy azt szokták-e. Legfeljebb lehet, hogy almát tesznek
hozzá.
De, na, üdülésre.
Viszont az üdülésre, jó.
Én elég szerencsés vagyok, mert hogy kora gyerekkoromtól fogva többféle szakszervezeti üdülésben vettem részt. Uh-huh. Ugye az én szüleim azok, az egyik cipőgyárban dolgozott az apám, anyám meg a statisztikai hivatalban, és így aztán különböző módokon hozzájutottunk, van egy testvérem, egy bátyám, és aztán így mi nyaranta többször el tudtunk menni ilyen szakszervezeti üdülésbe gyerekkorunkba. Az fontos, hogy a SZOT üdülő, tehát ez a SZOT, ez a szakszervezetek országos tanácsának igen. volt a megnevezése, az egy más műfaj, és az is egy más műfaj, ahol az adott cégnek, vállalatnak a saját szakszervezeti üdülését szervezték. Na most mi gyerekkorunkban sajnálatos módon jellemzően SZOT üdülőkbe mentünk, ahol szerencsére mi testvérekként egymásnak ott voltunk, de különben tök ismeretlen gyerekekkel összezárva egy-két hétre, az azért nagyon mély nyomokat nem hagyott az emberben, de minden esetre ez így többször volt, voltunk. Ezek jellemzően egyébként nem ilyen nyaralóhelyek, tehát emlékszem, hogy például én Pécsen voltam, ott az ottani, azt hiszem, Nagy Lajos gimnáziumnak a kollégiumában volt ez az üdülő, hát illetve ott tartották az üdülést, és igazából, hogy ott mit csináltunk, elég kicsi gyerek lehettem, arról emlékem nincs. Minden ilyen üdülésről egy-egy emlék van meg, vagy többnyire. Uh-huh. Ott például az volt az én nagy felismerésem, és akkor visszatérve a gasztronómiai vonalhoz, hogy én a tökfőzeléket azt megelőzően sose ettem meg. És ott, mivel kicsit ilyen kényszer is volt, meg tökfőzelékhez jó kis pörkölt szaftot adtak, hús is lehet, hogy volt benne, de a szaft volt a fontos, és akkor rájöttem, hogy a tökfőzelék az pörkölt szafttal az egy ehető étel. És ezt a szótűzülésnek köszönhetem. Aztán volt más, voltunk Röjtök Muzsaj, ez ott fönn a
Mátra?
Vetőtó mellett van.
Nem Mátra. A neve nem. Ismerős.
Röjtök Muzsaj, egy gyönyörű kastély van, amit azóta most az utóbbi néhány évtizedben privatizáltak természetesen.
A neve ismerős volt pont ilyen üdüléssel kapcsolatban szerintem.
Igen, igen. Még ott is szintén gyerekként ott az volt az élmény, hogy ott voltak valamilyen fák, én nem tudom pontosan, hogy milyen fa, de a törzse az ilyen könnyű, parafaszerű kéreggel volt, vastag kéreggel borítva, és hát ott a fiúknak az volt a kedvenc szórakozása, hogy minél magasabban volt, ahol csak így kővel ledobálva fejtegettük le a fáról a kérget, amiből viszont szép kis hajókat lehetett faragni, vagy bármi mást, és már olyan puha volt a kéreg. Röjtök Muzsa egyébként abból a szempontból is érdekes, hogy amikor én már egyetemen tanultam tanárságot, akkor ott volt ilyen nyári gyakorlatként arra a lehetőség, hogy valahova elmenjünk gyerekeket nyaraltatni, és akkor én visszamentem Röjtök Muzsajra, akkor már mint ilyen kvázi nevelő tanár, vagy nem tudom micsodaként, egyetemistaként. Hát az elég kiábrándító volt így utólag, hogy hát milyen kis semmi hely az ugye felnőttként, ami gyerekként van hatalmas fákkal, meg egyebekkel volt.
Igen, ugye Fertő Szent Miklós, Lövő, Sopronkövesd, Nagyszent, Kapuvár, Csapod, Iván és Petőháza között van, illetve a Gyagos Szergénytől is nem túl messzire.
Így van. És aztán felnőtt koromban utána némi kihagyások, hát itt nyilván volna több, mi is voltunk parádon is, meg egyebütt, meg a szüleimmel is valószínűleg voltunk ilyen szakszervezeti nyaraláson, de inkább még azokat mondanám, ahol már a mi felnőtt korunkban a feleségem, illetve a három gyerekünkkel mentünk különböző helyekre. Ezek jellemzően nem országos, tehát nem szót üdülések voltak, és még a 80-as években, értelemszerűen a korábbiak korábban voltak, hanem ezek vállalati üdülések voltak. A feleségem az Operaháznál dolgozott, és az Operaháznak volt ilyen kis üdülője, a Zamárdiban voltunk, baromi rossz idő volt, arra emlékszem, de egyszer-egyszer ki lehetett ott menni valami stégre, és aztán ott a gyerekek próbáltak pecázni, valamelyiknek sikerült.
Három gyerekkel rossz időben Balatonon, az nagyon nagy szívás, ezt pontosan tudom.
Hát,
jártam így.
Nem tudom, bizonyára elég találékonyak voltunk, és voltak ott élmények, tehát rossz időben fürdeni nem, de a stégen ottan lófrálni lehetett, és a profi pecás, aki egyébként mosógép dob, tehát maga az a kiszerelt mosógép dob, amit használt ilyen száknak, vagy nem is tudom minek, amiben tárolta a kifogott halakat, és ez egy nagy élmény azoknak a gyerekeknek, akik még akkor még halat se láttak élőben, de hogy az ilyen spéci eszközzel lehet tárolni. Na, szóval, hogy biztos volt ott élmény, nem emlékszem sajnos arra, hogy mi mindent csináltunk. Csak ahogy mondtam, így egy-egy mozanat az maradt így meg ezekből a régi dolgokból.
Hát ez a tökfőzelék, ez abszolút meghatározó, tehát ez fontos, tehát, hogy...
Az fontos, fontos. Alapvető étlelmiszeren számomra a tökfőzelék.
Elkezdtem futatni a merev lemezen, hogy én mióta szeretem a tökfőzeléket, vagy mióta eszem meg. Lehet, hogy gyerekkoromban is szerettem. Aztán a kelkáposzta főzelékkel voltak a verzió, de most már azt is szeretek. Igazából minden főzelékkel szeretek, kivéve a sóskát, mert azt nem szeretem.
Aztán ahova meg még többször is visszamentünk így családosan, az én egyetemen dolgoztam, és most már nyugdíjas vagyok, és az, ott a különböző egyetemek a különböző létesítményeiket így ilyen szakszervezeti vonalon egymásnak fölkínálták. És volt a műegyetemnek, na most hirtelen akartam mondani, Balaton Kenesén, ha jól emlékszem, egy mérőtelepnek nevezett hely, ami egyébként azért volt érdekes, mert volt ott bent a üdülőnek, illetve hát nem tudom mire használták normális esetben, annak a kertjében volt egy ilyen, hát nem tudom, egy olyan 50 méteres vasúti sín pálya, amin ott valami jármű is volt, nem tudom, hogy mozdony-e, de valami ilyen vasúti szerkezet, tehát nyilván közlekedés mérnököknek ott élőben megmutatták, hogy milyen az a vasúti sín, és hát mit tudom én, hogy lehetett ott csinálni.
Itt a vonat.
Na minden esetre ott is csuda érdekes dolgok voltak, amikor az egyik gyerek az összetörte magát, és akkor ott Füredre vagy hova kellett menni, orvosi rendelésre, a másik alkalom, ott többször is volt.
Veszprém lesz az, ja.
Volt ott fogfájás is, meg mindenféle, a hangyák följöttek az első emeletre, mert éppen olyan idő volt. De én azt mondom, hogy ugye mi nem túlságosan duskáltunk anyagi javakban, sem gyerekkoromban, sem aztán így a fiatal felnőtt korunkban, úgyhogy ezek a szakszervezeti üdülések, amik hát valójában csak egy olyan fajta lehetőséget adtak azoknak, akik nem tudtak máshova különben megfizetni ilyen ibusz, meg mit tudom, hogy milyen társas utazásokat, főleg gyerekekkel. Ezek kitűnő helyek voltak, az összes nehézség, az ételminősége, a szállásminősége, meg minden kutyafülétől függetlenül ezek roppant hasznos és alapvető lehetőségek voltak ebben az időben.
Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra. Szervusz. 24 06 95 3, 24 07 95 3, Viberen 06 30 30 30 95 3. Milika azt írja, hogy már nincs meg a faház, a fázakat is lebontották a 90-es években, a cukros-borsos dilemmáról egy hosszabb történet maradt rám anyukámtól, de hagyom, hadd furdalja az oldalat, a kíváncsiság, hogy mi lehet az, hát az én oldalamat annyi kíváncsiság furdalja, hogy már át is ért a lyuk. Azt írja Gyuri, hogy a káposztás tésztát anyám cukorral, apám sóval, borssal, én sehogy sem eszem. Ágnes azt írja, hogy a káposztás tészta ízesítése szerintem életkor függő. A gyermekek édes szájúak, többnyire, mire felnőnek, hozzászoknak a csípősebb ételekhez. Szervusz, Dániel!
Szervusz!
Ne arra úgy adás közben, miért telefonálgatsz?
Csak így kérdezni akartam. Nagyobb problémák vannak jelenleg.
Nem szólunk? Már megint?
Folyamatosan vannak ilyen jellegű problémák, és ezzel kapcsolatban hétettem meg most két telefonhívást. Én nem hárítom el.
Egy átfogó tájékoztatást.
Majd a hallgató után csak azt akartam megkérdezni, hogy amúgy a szóval, amikor azt mondjátok ti, hogy cukrozzátok a káposztás tésztát, akkor azt milyen cukorral teszitek? Tehát az porcukorral vagy kristálycukorral?
Kristálycukorral, ne viccelj már.
Oké. Okay.
Hogy legyen már? Jó, majd mindjárt valaki azt írja, hogy nem, kristálycukorral. És azért kristálycukorral, mert a cukor alaphelyzetben az ingatlanban kristályformában van.
És más is.
De érdekes a felvetésed, mert én emlékszem, hogy amikor az én gyerekkoromban valami porcukor kellett, akkor azt nagyanyám, vagy anyám, vagy nagyapám azt ledarálta. Tehát kristálycukrot darált le a kávédarálóban. De most már, hogy van...
Azért, mert nekem van egy ilyen halovány emlékem, hogy mintha óvodában porcukorral adták volna a káposztás tésztát, de nem mernék rám érget venni, és ezzel gondoltam, hogy megkérdezlek téged, de nem kaptam választ, úgyhogy köszönöm szépen.
Hát ebben a modern óvodákban lehet, hogy volt, tehát hogy nem kellett nagyapám madara.
Hogy nevezett modern óvodában?
Modern óvodákban nem kellett nagyapám madara.
13. kerületi vízafogó
nem kellett nagyapám madarát adni a cukrot az óvodában. Na mindegy, tehát nyomod. Megoldották. Jól van. 24 07 96 3, 24 07 96 3, Csaba azt gondolja, hogy mindent sóval lehet enni, de egy hallgató van a vonal túlsó végén. Halló, napot kívánok!
Halló, szia Robi, Bod András vagyok.
Hello, András.
Bod András vagyok.
Hello, mondom, szia András.
Ja, jó, de azt hittem, hogy nem hallottam. Jó. Én igazából azért telefonáltam, mert egy rízai egyenlő NDK,
na.
Akkoriban NDK, üdülésünket osztanám meg a kedves publikummal, ha érdekel valaki.
Hogyne, biztos.
Ezt nem tudom pontosan, én azt gondolom, hogy ez annó nem szot alapon ment, uh-huh. hanem azon az alapon, hogy anyukám a nagyszerű dunajvárosi nehézipari, kohó és gépipari főiskolának volt munkatársa. Ő itt tevékenykedett, ez egy elődunajváros, ami a Miskolci Nehézipari Egyetemnek volt egyébként a
kihelyezett tagozata.
Vagy kihelyezett, mit tudom én milyen.
Igen.
Főiskolai szak része. És Rizában szintén volt egy ilyen főiskola, és akkor a két főiskola az így csereüdültetett. Uh-huh. És akkor mi ennek kapcsán ugye hármasba anyukámékkal, ugye a két tesóm már nagyobb volt, ők nem jöttek, engem viszont elvittek. Én voltam nagyjából olyan 10 éves, vagy mondjuk 9, vagy valami ilyesmi. Tehát ezt mondjuk írunk ilyen 74-75.
Aha.
Az NDK az azt mondom, hogy a abszolút a sikerei csúcsán volt. Szóval...
jelentsen is bármit ez.
Szóval azt még gyerekként is éreztem, hogy valahogy úgy mennyire, hogy mondjam csak, nem is az, hogy folytogató, hanem olyan nem jó volt az egész.
Aha.
Az nagyon bejött. Önellátóba voltunk, és nekem ez azért volt piszok jó, mert papa azt mondta, hogy vehetünk bőven krumplit, uh-huh. és ezért lehetett éjjel-nappal sült krumplit enni.
Ez Kelet-Németország melyik részén van? Bocsánat, így nem tudtam elhelyezni hirtelen a térképen.
Még egyszer?
Kelet-Németország melyik részén van ez a
Ríza?
Hely?
Aha. Hát ez egy szép kérdés, ezt most meg nem mondom itt séróból. Szerintem a keleti oldalnak is ugye talán inkább a keleti-délkeleti fele-felé, ha jól rémlik, de nem vennék rá levegőt. Arra még emlékszem, hogy valamilyen folyónak a partjában talán.
És mivel mentetek oda?
Skoda S100-as személygépkocsinkkal mentünk önállóba, mert ott is szerettünk volna még pluszba kirándulni, meg is tettük, és ugye ezáltal bejártuk Csehszlovákiát is, némi nemű módon, tehát egy kicsit előbb indultunk, mint ahogy a szólt a passzus,
uh-huh.
és ott, hogyha jól emlékszem, akkor a helyi főiskolának a kollégiumában volt egyébként maga a elszállásolás, mint ahogy nálunk is a hozzánk érkező NDK bajtásokat, azokat
szintén egy kollégiumban,
kollégiumban fogadtuk viszonossági alapon. Na most az egyetlen sztorit még benne, hogyha megengedsz a sztorin belül egy sztorit, hogy ugye minden nap sétálgattunk, és nem messze a szállástól volt egy órásbolt, óra uh-huh. volt. És volt ott egy rulla típusú, nem tudom, ez így megvan-e, R-U-H-L-A,
persze.
Rulla, vagy rulla, nem tudom, ahogy
ejtjük. Nagy, jelentős óragyár volt az, tehát szerintem
jelentős NDK óragyár volt.
Mindenkinek a lakásában volt egy ilyen típusú, vagy ébresztő óra, vagy karóra, vagy ilyen műanyag fatengelyes zsebóra.
Így van. Na most nekem, na most én ott annak az órásboltnak a kirakatában megláttam egy igazi papundekli krumpli órát,
aha.
ami akkora volt, mint egy szalámi zsemle,
uh-huh.
full tiszta műanyagból, tehát igen. ebben nem volt semmi más, csak műanyag, tehát ez konkrétan szerintem a tengelyektől kezdve minden műanyag volt, és az is látható volt, hogy fluoreszkáló számlapja van.
Ez igen.
Na most ez ugye végsőkig, könnyekig meghatott, és minden nap, amikor arra mentünk, akkor nagyon jelentőség teljesen, én mindig odaszaladtam, és beálltam így a kirakatba, és szerintem Fater kiszúrta, hogy valamit ott nyilván, tehát olyan tudod, amikor a jelentőség teljesen.
Persze, hogyne, ismerem a gyerekeket.
Nekem első nap megjött, hogy ugye ezt Tehát ezt meg kell szerezni, ezt az órát, bármi lesz.
Várjál, közbe kérdés, tehát a történeten belüli történet, ez a kérdés, hogy nem bírtad rá szüleidet, hogy este is menjetek el megnézni, hogy fluoreszkál-e vajon a fluoreszkáló?
Nem, és ennek jelentősége lesz.
Jó.
A történet folytatásában. De jó, jó, nagyon jó, aki, de jó kérdés. Na, és a lényeg az, hogy de ugye nem mondtam, mert ugye ahhoz túl büszke voltam, hogy gyertek már, milyen jó órát találtam, vagy valami, hanem úgy voltam vele, hogy előbb-utóbb őnekik rá kell kérdezniük, igen, ha van szívük.
Hogy miért ragadod az órad a kirakathoz?
Igen, hogy ugye miért van ez a nagy nézés.
Aha.
Mert mindig én már jó előre odaszaladtam, és akkor ők így átsétáltak a színen, de nem ott jöttek el előtte, hogy nézték volna, hogy mit, hanem csak úgy, hogy elmentek arra ámpasszant, és akkor mindig itt szóltak, hogy Andriska, gyere már! És ugye mindig ugye olyan nagyon nehezen szakadtam el láthatólag, hogy lássák, hogy valami ott nagyon van. De Fater az utolsó előtti napig tartotta magát. Szerintem fixen tudta, hogy nyilván tudta, hogy mi van. Mm-hmm. Na mindegy, és akkor utolsó előtti nap szintén séta, és akkor odajött. És mondja, hogy na mi van, mit nézel ennyire? Megmutattam a boldogságom.
Mit nézel egy hete?
A kék madarat. Uh-huh. És mondom, hát itt van. És azt hiszem 24 márka volt.
400 forint.
Szabad szemben nem látható összeg. Igen. Tehát lényegében nem volt jelentőség. Tehát igazából szívesen megszabadultak tőle bármilyen kis összegért. És akkor mondja apukám, hogy na, ezt szeretnéd? Hát mondom, hát ha valamit szerettem életemben, vagy szerettem volna életemben, hát ez az. Mondom, ez abszolút délik, hát persze. És bementünk, és megvettük. És ugye elkezdtem benne parádézni, és már alig vártam az estét, és leültünk, megettük a sült krumplit, és lehetett kapni ilyen kis üveges kólát, még azért ezt hozzáfűzném, jó? NDK kólát. Tehát ez az olvasztott bakelit.
Igen, olyan, mint a Tropicola Magyarországon.
Kárpuszerszukorra keverve. Uh-huh. Rendkívül. Tehát az, hogy a gyerekkoromat túléltem, annak dacára, hogy ebből minden nap legalább kettőt vettem ott, mert azt hiszem, hogy egy fenig volt tucatja, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, és a lényeg az, hogy megettem a sült krumplit, minden, és akkor papa azt mondja vacsoránál, hogy tudod, hogy miért jó a foszforeszkáló óralap? Vagy a foszforeszkáló óra?
Mm-hmm. Fluoreszkáló.
Fluoreszkáló óra. És ugye, hát finom gyermeki ösztönömmel megéreztem, hogy nem biztos, hogy erre kéne válaszolva erre a kérdésre. De mivel már elhangzott, azért megtörtént, és sem lehetett tenni. Úgyhogy mondtam, hogy nem.
Mm-hmm.
És azt mondta papa, hogy azért jó, mert hogyha éjszaka fölkelsz, és nem tudod, mennyi az idő, akkor fölkapcsolod a villanyt, beletartod az órát, lekapcsolod a villanyt, és megnézed az órát, hogy álljon. És itt már kétségtelenül éreztem, hogy apukám némi malíciával vette tudomásul a 26 eurós, vagy eurós, 26 márkás rúgla órámnak a beszerzését, és igazából egy kicsit úgy személyesen érintett, személyesen sértve éreztem magam az egésztől, de mivel ő finanszírozta az egész dolgot, ezért ezt nem mutathattam, úgyhogy nyertem egyet, és aztán vártam az estét, amikor tényleg a paplan alá húzódva megvizsgáltam, hogy néz ki ez az egész fluoreszkálás, és óriási volt.
Csoda, igen, igen, igen. Mi lett az órával?
Hát az óra az a történelem viharaiba valahol egy
Kelet-Németország és Budapest között valahol.
Igen, ez Nemes Medves és Záhon között valamelyik részen.
Igen.
Oda lett.
Hát ez volt a nyaralás. Jó, van akkor.
Remélem, hogy megvan még valahol. Hát nem bomlott, az biztos, mert nem mondom, hogy az nem volt benne, ami gyakorlatilag a mai napig forog, és
megy. Jó van. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
További szép napot.
Viszont hallásra, szervusz.
Sziasztok, hello. Sziasztok.
24-06-953, 24-07-953. Na, mit, lássuk, hogy mit írnak a hallgatók káposztás tészta ügyben. Foszforeszkál az Miklósom, nem fluoreszkál. Hát, foszforeszkál vagy fluoreszkál, ez olyan, mint, de mindegy, most nem menjünk bele, nyilván neked van igazad, Vilike. Mind a kettőt szokták használni, vagy vagy csak az egyiket, nincs jelentősége. Azt írja Zsuzsa, hogy apukám a vegytervben dolgozott, az ő üdülőjük Kerekton volt Búbánatvölgy Esztergom előtt. Sokat nyaraltam ott, egy kis vendégház, kb. 8-15 gyerek, plusz gondnak. Dunára jártunk és Esztergomba, és az akkori strandra, ami a mostani főút mellett van, talán mostanában újítják fel, az üdülő mellett volt egy nemzetközi tábor, tábortűzzel, szalonosítéssel, csasztuskákkal. Ott ismertem meg Edda Kochot, aki NDK-s úttörő volt, évekig leveleztünk. Edda Karl Marx stadtban lakott, ahol Karl May is élt valamikor, Indián múzeum is ott volt. Onnan sok képeslapot küldött Winnetouról. Nálunk akkor ment a sorozat Gojko Miticsel, szóval akkor kezdtem németül tanulni, és meg is maradt az akkori tudás. Csilla azt írja, hogy a káposztás tésztát fodros nagy kockával csináljuk, és kristálycukorral kell enni, mert akkor csikorog. Illetve azt írja Gabriella, hogy a káposztás tésztát borssal eszem, de a túrós tésztát szalonna pörcelés kristálycukorra. Ezzel nem vagy egyedül, tehát nálunk is a családban nagyon sokan fogyasztják így a túrós csúszát, és egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot, szervusz Miklós, Gábor vagyok.
Hello, Gábor!
Ma van az évforduló, pont 41 éve, hogy részt vettem ilyen szakszereti üdülésen. Annak idejében én a mélyfúróvállalatnál dolgoztam Komlón. Országos Földtani Kutató és Húróvállalat, a hivatalos nevén. És oda jött egyszer a szakszereti titkár, hogy hát üdülés lenne, és hát mi a egy személy, senki nem akarja a cégtől ezt, hogy én egyedül álló vagyok, még facér vagyok, meg minden, szóval fogadjam már el, és hát ez a pár száz forint az nem téma, én ezt ki tudok fizetni, és ezt elhajtottam, mert hát barátokkal mindig szoktunk nyaranta menni erre-arra. Előtte évben Erdélyben voltunk, egy hónapot töltöttünk el, és nagyon jó. Mondom, ez nem éri meg annyit nekem, hogy erre belevágjak, és elutasítottam. Azt egy kis időben megint jött, hogy most nem kell fizetni semmit, csak menjek-e mindenképpen, úgy, mint az egyik hallgató mondta éppen, hogy nehogy elveszjen a kvóta a vállalat részéről, ezért inkább akkor ők mindent állnak, mindent fizetnek, csak menjek-e, vegyek rajta részt. Na, hát ez így is lett a dolog, hogy belevágtam a dologba, és hát mivel az László tanyára szólt ez a beutaló, én meg hát Komlón, ugye ország másik végére szinte, éjszaka utaztam föl, Sátoraljaúj helyre, onnan ott volt a gyülekező, és onnan ment föl minket egy busz László tanyára, és egész éjszaka utaztam, és mikor odaértünk a helyszínre, természetesen volt egy ilyen csoport, ott vezető, szakszervezeti, nem tudom, kinevezett, hogy hívják ezt, ilyen művészeti, vagy
szakszer bizalmi volt, biztos volt ezeknek nevük.
Ez műsorszervező, nem tudom, szóval
programszervező.
Igen. És akkor hát mindenki üdvözlött, és mondta, hogy este ismerkedési esz lesz, és tánc lesz, és minden lesz.
Legjobb, persze.
Meg. Hát, mindenki szakás ilyenkor általában. Viszont egy probléma van, hogy hát nincs elég vízük ott fel a László tanyár, és hát sajnos a tusolók el vannak zárva. Na most, hát én meglepetéssel, meg mindjárt ott morogva fogadtam a dolgot ott körülöttem, mondjuk ez nem az, vagy hangzott el a vezetőkig, vagy hallatszott el a vezetőkig, és hát mondom, ez így nem lehet, hogy este ismerkedés, este egész éjszaka utazott az ember, poros, izzadt, mint a büdös, hát hogy lehet így ismerkedni egyáltalán, vagy hogy veszik ki az magát majd akkor. És hát nem volt mit tennem, csináltam egy sperhaknit, és hát természetesen meghekkeltük a tusolónak az árját, és hát akik ott szintén ott környben hallották, hogy lehet, olyan szimpatikusak voltak, főleg hölgyek, azok úgy ebbe a dologba kapcsolódtak hozzám, és hát estére már meg kialakult egy társaság ebből kifolyólag, akik frissen üdén mertek oda a szervező tudomása nélkül megtisztálkodva.
De miért zárták el a vizet? Miért volt elzárva?
Mert olyan kevés volt a víz ott fönn László tanyán, valami nem tudom, kisebb cintenájú volt, és ez miatt, és meleg, nagyon meleg nyár volt akkor is tulajdonképpen.
Ja, értem.
Kevés volt.
Spóroltak a vízzel.
Megoldani. Na,
értem.
Nem is tudom, milyen szervezésre van, hogy jó, inkább akkor másnap nem fürdünk, de akkor, mikor odaérkezünk, csak kellene.
Yeah.
Na mindegy, szóval ez így akkor már összehozta a társaságot, és hát akivel ezt a mai napot ünnepem, ő is szintén akkor ott volt, és hát ott keveredtünk össze a barátság után egy hosszú távú kapcsolatra, ami most egy évet is kitért már idáig.
De jó, gratulálok!
Köszönöm szépen, úgyhogy csak ennyit tudnék igazán mondani róla. A menü az AB volt, lehetett előre választani. Volt külön társalgó az étterem mellett, egy ilyen kis presszó jellegű dolog. Ott MSZNP-s rabizsozott kristálypoharakba ittuk a rumot, meg az egyéb ilyen rövid italokat. Úgyhogy nagyon jó élmény volt attól függetlenül is, hogy ilyen hosszú távra ki, nem gondoltva akkor még, hogy ilyen hosszú távra ki fog tartani az egész akkori szakszervezetülés.
Köszönjük szépen a szakszervezeti mozgalomnak, Gáspár Sándornak és barátainak. Azt hiszem Gáspár Sándor volt ugye a SZOT-nak a főtitkára.
Igen, igen, a neve ismerős nekem. Annyi talán, hogy érdekes módon itt a szakmákat keverték, én Vasas oldalról kerültem oda tulajdonképpen, és padagógusok voltak azok, akik még szerepeltek a női oldalról jobbára, és hát a párom az egy tanító volt akkor, és hát így öregettünk meg tulajdonképpen, hogy egymás mellett egy olyan égig vagyunk.
Szerencsére bajban lettek volna, ha csak pedagógusok lettek volna, kicsinált volna.
Hát igen, akkor lehetne volna.
Kinyitotta volna meg a tust.
Igen, és a gyerekvállalás is tulajdonképpen így egyszerű volt.
Bár hát nyilván ugye ez biztos volt a tanárok összes, aki gyakorlati foglalkozást tanított a gyerekeknek, tehát lehet, hogy meg tudta volna oldani a vízvétel kérdését. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Hölgyek voltak, tehát férfiak, inkább Vasas oldalon voltak, tehát azért mi voltunk, vagy én voltam a kezdeményező ilyen szempontból, aki nem hagyta ezt.
Hajrá, Vasas. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Köszönöm,
és azt írja Enikő, szép napot, nekem egy gyerekkori emlékem van az üdülés kapcsán. Szüleim legjobb barátai szerveztek tiszaparti fázas, horgászos gyerekek számára, pancsul az anyukák számára, meg fűzős nyaralást. Ellátás nem volt, de szinte filérekért megkaptuk a nagyházat Dombrádon. Ez körülbelül 30 évvel ezelőtt volt, de még megvannak róla a fényképek, amelyeket a 24 kockás filmmel készítettek egy orosz, azt hiszem Smena márkájú fényképezőgéppel. Jó magam, úgy készítem, írja Enikő a káposztás tésztát, hogy sóban beáztatott reszelt káposzta pirításakor ráteszek egy pici cukrot, ami karamellizálódik, így megvan a kompromisszum. Ez még nem kompromisszum, szerintem ez alapból is kell rá. Ez egyébként jó téma lehet Dési kollégának a kedreggeli főzős rovatában, írta Enikő. Majd János kitalál magának saját témát, ne nyúlja le a káposztás tésztát, de természetesen nyugodtan használhatja azt. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Jó napot kívánok!
Szervusz, Kárpáti Anna vagyok.
Hello Anna, szia! Mi újság?
Hello. Hát az az újság, hogy mikor olvastam, hogy szótüdülőkről, mondom, én soha nem jártam szótüdülőben, de aztán eszembe jutott, hogy volt az akkumulátori száraz lengyárnak egy üdülője, és most akkor lehet, hogy ebbe a témában nem illeg vele, mert az lehet, hogy nem is szótüdülő volt, de hát tudtam én, hogy amikor az anyám...
Hát vagy vállati, vagy szótüdülő, ugye ez már így
kiderült. Ja, igen. Uh-huh. De hát szóval ez egy ilyen igazi kis balatoni villa volt, mit tudom, azt hiszem 10 szoba volt benne, vagy valahogy így.
Aha.
És egy nyáron voltunk ott, amikor az anyámat megkérték, hogy legyen egy pár hétre gondnokot. Tehát aha, tulajdonképpen intézze az ügyeket. Valami történt azzal, aki évek óta csinálta, és aztán később is. Úgyhogy tulajdonképpen csak egy pár hétig voltunk ott, nem egész nyáron. És egyébként annyira jó hallgatni a műsorban, annyi emlék visszajó, hogy ja, tényleg nekem is ez volt, meg az volt, stb. Úgyhogy tehát mondom, ez egy ilyen régi villa volt, sajnos elkövettem azt a hibát, sok-sok évvel később felnőttként, hogy visszamentem, és kiderült, lebontották, és valamilyen borzalmas alpesi stílusú házat építettek a helyére, oda a Balatonpartra, szóval mindegy. Nem egy ilyen parton volt, mindegy. Az volt a lényeges, vagy a lényeg, hogy mi fönnaludtunk a padláson, és emlékszem, hogy borzalmas meleg volt, és hogy egy ilyen csapóajtón keresztül, tehát ilyen létrán, meg csapóajtón keresztül kell fölmenni, mi borzalmas volt.
Hát a padlások általában így működtek, igen, a padlásajtók.
Igen. Szóval mondom, anyám az gondok volt egy szakácsnő, aki főzött a vendégekre, és aztán volt egy olyan esemény, hogy valamelyik nap, hát hozták rendszeresen a friss adagok, vagy a friss zöldséget, friss hús, ilyeneket, aha, és akkor egyszer, amikor hozták a hentesek a húst, akkor be akarták csapni anyámat, uh-huh, hogy kevesebb húst raktak oda, ő ezt szóvá tette. És másnap kellett volna hozniuk a halat, uh-huh, halnapot aznap, és nem hozták direkt, hogy kiszúrjanak vele. És akkor
anyám volt annyira
élelmes, hogy ez Balatonszárszon volt, mondtam már.
Uh-huh. Igen.
És akkor fölült a biciklire, és akkor bebiciklizett, nem is tudom, Siófokra, vagy mi volt legközelebb, ahol nagy mennyiségű halat lehetett kapni, uh-huh, és akkor elhozta a bicikli hátulján. Úgyhogy nagyon-nagyon élemes volt, később mondtam is évekkel később neki, hogy emlékszel, hogy feltáltad magad, és hogy nehogy magad becsapni, meg ilyeneket, de ez személyes vonal, bocsánat. Uh-huh. Ami két nagy élmény volt még, három rövid élmény. Tehát én 12 éves lettem, a nővérem 13, és hát úgy felfedeztük a szomszédságot egy kicsit, hát mit csináljon az ember egész napot, nem lehetett mindig lemenni a Balatonhoz. Mm-hmm. És a szomszédban lakott egy fotós, aki fotókat, tehát portréfotókat csinált, de az volt az érdekes, hogy kiszínezte a fekete-fehér fotó. Ugye akkor nem volt színes fotózás, és ilyen borzalmasan tud, ilyen
túlzottan. Igen, tudom, emlékszem rá, igen. Borzasztóan néztek ki.
Persze, hát vidéki házakban az esküvői fotók.
Persze, hogyne. Hát ha megnézzük, azt hiszem, hogy az Annó Budapest Facebook oldalán, ott, ami kint van, a nagyfotelről készített képek, ugye van egy ilyen fejléce az Annó Budapest oldalának, az biztos vagyok benne, hogy az is egy ilyen színezett fotó, amin a nagyapám rajta van, csizmában.
Majd megnézem, nem figyeltem még idáig, az az igazság.
Ugye ott van az Annó, de szoktál ott kommentelni, és ha megnézed, akkor
magamra figyelek.
Ja, az helyes. Ott van az oldal tetején egy kép, ami hát szerintem valami népszínműnek a bemutatója után készült a népszínmű szereplőiről, és a nagyapám van rajta, hát feketében természetesen.
De a nagyapád népszínműves volt?
Nem népszínműves volt, hanem Patkoló Kovács, csak szerintem abban a településen, szerintem ez vagy pusztaszer volt, vagy ópusztaszer, vagy valami közeli település, ott lehetett egy ilyen, hát gondolom, vagy Szent István napi búcsúra, vagy valahová valami színi előadás volt, és akkor volt annak a szereplője, a legidősebb Punk Snodded, igen. Na mindegy, visszatérve, igen, tehát egy színezett kép volt, meg ne kalandoztam szokás szerint.
Az olyan nagy benyomást tett rám, úgyhogy azóta ez egy megmaradt. Pontosabban most jött vissza egy kicsit, ahogy felidéztem ezt az egész házat, meg a környékét. Egy másik házban lakott egy öreg néni, aki hát nagyon megkedvelt minket, úgyhogy bejártunk hozzá, meg ilyesmi, és akkor egyszer önszántamból oda mentem, és becsöngettem, és nem vettem észre, hogy az ajtó mellett volt ez a cipő kaparó, vagy vakaró,
igen,
ugye, ami
igen,
egy sár,
igen, igen,
amiről
igen,
át lehet, és nem vettem észre, és beleléptem mezitlábasan.
Az, de rossz.
Vércsíkkal mentem vissza, mert azt anyám ölt a kapott, és rohant velem az orvoshoz, hogy majdnem levágott nagylábúja volt helyre.
Az nagyon kényelmetlen, igen.
Igen, 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 igen. És a harmadik, ami, hogy volt, ugye Szárszón, nem tudom, hogy ma is van-e még, volt a József Attila Múzeum.
Biztos van.
Biztos van, ugye?
Igen.
És
baj lenne, ha nem lenne.
Aha. És elmentünk megnézni, és hát ugye altató, meg de szeretnék gazdag lenni, meg mit tudom én, ez volt nekem a József Attila. És az, aki a múzeumot akkor, vagy múzeumi teremőr volt, vagy aki egyáltalán ott volt, kiderült, hogy ismerte még József Attilát, és ezen úgy ledöbbentem, mert nekem József Attila az több száz éve halott volt. Hát persze, hogy jóval a születésemet 37-ben halt meg, azt hiszem. De én csak így néztem rá, mint egy kövületre, hogy ez ez nem létezik.
Hogy ezt hogy csinálta?
Több száz éves, hogy még József Attilát ismerhette.
Úgyhogy. Szép történet. Köszönöm szépen, Anna.
Jó, én is köszönöm, hogy meghallgattál.
Viszhal, szia! Ja, ja. Halló, jó napot kívánok!
A tiszteltem, Péter vagyok, Csobán Károly.
Üdv Péter, hello.
Nekem úgy volt ez a szott dolog, hogy 74 vagy 75-től 79-ig édesanyám dolgozott egy magyar állami csabaripari, nem tudom miben, uh-huh. mint munkás, és minden évben jelenkezt vizébe fizette, meg stb. És akkor mi hárman vagyunk testvérek, és mindig lementünk Edericsre.
Aha.
De már a végén kezdtem unni, mert tudtam, hogy merre megyünk 150-200 méteren. Balaton-Edericsi üdülőtől, ott jó volt a kaja, meg stb. Ott teljes ellátás. Reggel, mikor elindultunk, úgymond a déliből, a szüleim kijöttek, ott várt minket valaki, és akkor levittek oda, akkor két hét van vissza, ez ment 4 évig, ezt, mert utána én úgymond kikorosodtam, idősebb lettem, és utána 82-ben elvégeztem egy órás szakmunkás képzőiskolát, és ott beletett éppen a szakszervezetbe léptem, és az volt a lényeg, hogy lehet menni, van ilyen szott üdülés egy hajóval, itt a pesti rakparttól indult, és elmentünk a Vaskapúig, hajóval a Dunán lefele, és az volt a lényeg, hogy külön szemét kellett csináltatnom, ezt a pirosat, mert hogy Jugoszláviát érintette a hajó.
Útlevelet.
Na most akkor az volt még a másik lényeg, hogy nekem 80-ban beraktak egy platinát a térdembe, egy fémet, uh-huh. és külön kellett engedélyt kérni, hogy én menjek egy úgymond, hogy nem szocialista országban, hanem kapitalista országban.
Ja, persze, nehogy kivigyed a platinát.
Igen, de mai napig a térdembe most. Az a lényeg, mert amikor utaztunk a Dunán lefele délre, akkor láttam a jugoszláv oldalt, meg a román oldalt a hajón. Tárcsőben, és akkor az volt a lényeg, a román oldalon tele volt erdővel a határszakasz, és az erdő felül voltak fent ilyen nagy izék, ilyen megfigyelő állások ilyen fából.
Hogyne? A határőr.
Igen, persze, hogy nehogy bemenjen valaki, úgymond Románia, hát ilyen határőrség magyarul. Jobb oldalt a jugoszlávoknál, meg a Dunának a sóder termelték ki. Uh-huh. Ilyen szuper kamionok álltak ott, ilyen izével hordták fel, ilyen szárító szallaggal is szőszere. Na minden, most nem az a lényeg. Az a lényeg, bemegyük Belgrádba, megállt a hajó egy napig. Belgrád meg olyat látott akkor 82-ben rendben, hogy a belvárosban lámpáknál ilyen kis kicsi fekete emberkék, ilyen fiatal gyerekek mossák az ablakot. Aha. És akkor így a kocsiból kidobták a pénzt a tulajdonosok, hogy lemosta neki az ablakot. Uh-huh. Ez 82, és mikor 82-ben hazajöttem, jó, hoztam lemezt, hoztam, megmondom önnek őszintén, a többieknek hoztam légpuskát, meg ilyeneket, meg lemezeket hoztam.
Hogyne,
Jugoszláviából. Akkor ez volt a divat. Hazajöttem, pár év múlva meglátom, hogy koldusok vannak a metróban. Nekem ez a két dolog, mikor mondom, 75-től 79-ig nagyon jó volt. Édesanyám el tudta intézni, hogy két hétig mindig mentünk három gyerek. És mindig oda mentünk.
Értem.
Balaton, de is nagyon szép. Most nem az ellátás. Úgymond elnézést, hogy tök jó volt minden. Gondoztak minket, kaja. Strad össze-vissza. Nekem ez a két élményem van ebből a szottal. De ez a következő szott üdülés, ez meg van, ha nem rosszul esett, jó volt elmenni egy hétig hajóval.
De, persze.
Nagyon érdekes volt. Nekem ez a dolgok maradtak. Mert azóta nem voltam, egy állami cégnél dolgozók 15 éve, de ott is voltak üdülők, eladták, most nem akarok politikába belefolyni, mert voltam lent felújítatni, mert ilyen anyagbeszerző vagyok. Heteken keresztül lejártam a Balaton lellére, ott kétszer voltam ingyen, úgymond, mert én lejártam, intéztem a dolgokat, de utána eladta
a
állam, vagy már
köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Viszont hallásra.
Szia.
Még van egy hallgató, meg még van felolvasni valami is. Haló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok!
Kész csók!
Vera vagyok, és hát én nagy szotüdülő lelkesedő vagyok, na. És az ételről annyit mondanék, hogy nagyon sok helyütt helybéli asszonyokat alkalmaztak szakácsnak, és hát azok lelküket beleadták a koszba, tehát nem ilyen menza étel hanem az a húsleves, az valóban húsleves volt, úgyhogy én nem tudom, én ahol jártam, mindenütt meg voltam elégedve az étellel. Aha. Akkor ilyen érdekességeket mondanék, hogy jó. Hát jártam abban a bizonyos csodálatos tihanyi üdülőben, amit azt hiszem manapság ilyen klub tihanynak hívnak, és hát sajnos az történt velem, hogy 10 éves voltam, és talpast ugrottam a Balatonba, és beleugrottam egy ilyen eltörött lámpakörtébe, és hát ezzel nekem véget ért a balatoni úszkálás, de hát a gyönyörű tájat és környezetet ennek ellenére élveztem, és szívesen emlékszem vissza rá, mellett a kellemetlenség mellett, és szerettem volna egy ilyen dunai hajóúton részt venni, be is fizettem 890 forintot, írd és mond 890 forintot, sajnos elromlott a hajó, úgyhogy ez az utam ez kurva esett, amit a mai napig sajnálok, és a nászutunkat Mátraházán töltöttük, kitűnő volt, óriásikat kirándultunk, nagyon jól éreztük magunkat, szóval felőlem Dubaj, Bali, Velence, akármi jöhet, én ezt a mátraházai élményt, ezt nagyra értékelem, voltunk Balaton mellén, abban a bizonyos BM üdülőben, a nagymamát és a két gyerekünket tavaszi szünetbe elhelyeztük Bakonybéli üdülőbe, vittük őket, mentünk értük, akkor egy pár napot mi is valahogy úgy ott töltöttünk, és hát az is egy csodás élmény volt.
Mi kellett ahhoz, hogy...
ez mondjuk nem szólt üdülő, volt Bogácson ilyen kis faházas részlege, oda vittük a gyerekeinket, úgyhogy csupa-csupa ilyen jó élmény volt. Ami érdekesség, hogy a 60-as években Öszödön voltunk a nagypapám, az anyukám meg én, és ott úgy volt, az volt a rendszer, hogy a felnőttek külön házban voltak, és a gyerekek hát egy ilyen megőrzéssel egy másik épületben, ami hát ez mondjuk nem kellemes élményeket.
Az egyik hallgató, bennem, az egyik hallgató valami hasonlót mondott, igen. Hogy...
Igen, ezt nem szerettem, ez nem volt jó, ezen kívül ott megtömtek engem eperrel, hol ott allergiás voltak, és nem hitték el. És hát voltunk Gyulán is, és ami a elhangzott ilyen, hogy hogy voltak az üdülők berendezve, a Gyuláni mi a idősebbi képület részben voltunk, ott ilyen, mit én 70-es, vagy nem is tudom, milyen butos stílus volt, és volt egy új szárny, a nővéremék meg ott kaptak szobát, és ott meg ilyen modernebb bútorok voltak, de hát mit érdekel engem, hát a fürdőbe töltöttük az egész napot, ezekben a 70-es évekbeli bútorokban az volt a lényeg, hogy a matrac az jó volt, tehát jól pihentünk, jól aludtunk, úgyhogy én ilyen kicsinységeken nem tudok fönnak adni,
dolgon...
hát nagyon sajnálom ennek a vagyonnak az elvesztését. Igen.
Egy dolgon kell fennakadnunk, hogy véget ért a műsor. Lejárt a műsoridő. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kész csókom. Még két hozzászólás. Tamás azt írja, hogy engem 77-ben az első nyugati utam előtt zsaroltak meg azzal, hogy csak akkor támogatják az útlevél kérelmemet, ha belépek a szervezetbe. Vicces volt, mert sem az MSZNP, sem a KISZ, sem szakszervezeti tag nem voltam. Mégis az ÜZVMI négyszög javaslata kellett. Végül megúsztam a szakszervezettel. Ettől függetlenül be kellett mennem a BM, mit tudom én milyen hivatalába, ahol csak a szemem világító lámpa hiányzott a vallatáshoz, de végül megkaptam a paszportot. Annyi hasznom volt, hogy szakszervezetileg egy hajóúttal kijutottam Bécsbe, majd Jugóba, Abbáziába, Icicibe, 88-ban léptem ki a szakszervezetből, azóta sem léptem be sehová. Illetve azt írja Gabriella, kétszer volt lehetőségem szott gyermeküdülőben üdülni, mindkét alkalommal kastélyban, 59-60-ban. Mikost pusztáról inkább csak arra emlékszem, hogy szovjet dalokat tanultunk, Parácsasvárról több emlékem van.
Ez 3 hetes volt, november elején, tehát tanév közben így délelőtt óráink voltak. Persze ez nem volt nagyon szigorú, kirándultunk a környéken, ott láttam először foltos szalamandrát, megnéztük az üveggyárat, a gyógyvízforrásokat, nagyon büdösnek éreztük. A kastély szépségére jól emlékszem, a koszt bőséges volt, valószínűleg fel akartak táplálni bennünket, írta a hallgató az Annó Budapest Facebook oldalán. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, mégis csak eltelt ez a 2 óra, így együtt sikerült eltöltenünk. A mai műsor létrehozásában segítségem volt gombfényesítő Kemény Dániel, a önök telefonjait Korzenszki Judit fogadta, a szerkesztő Árva Brigitta volt, a videót Juan készítette, Kardos Józsi küldte a háttérajánlatokat, én Punks Noded Miklós voltam. Ma még rá kell készülnünk, remélem, hogy miért kezdődik 9-kor az olimpia zárását. Nem gondolnak arra, hogy van, akinek korán kell kelnie. Szóval nevezessenek részén, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, egy hét múlva találkozunk. Putyin rohagy meg, véhallás.
Bárvis nem búcsúzik, take good care everybody and bye bye.